Nem döntés kérdése a józanész, ahogy az sem, hogy elveszítjük-e. Millás reggeli.
Na hát kérem szépen.
Több hallgató is nagyon tapsikolni kezdett, hogy micsoda zseniális trükk volt Vlagyimir Putyintól, hogy úgy támogatja meg a rubel árfolyamát, hogy azt mondja, hogy a földgázért, aki orosz gázt akar venni, rubelben kell annak fizetni. És honnan tud rubelt venni? Hát az orosz központi banktól. Ha megnő a rubel kereslet, akkor megnő a rubelnek az árfolyama is, amelyet ugye a nemzetközi szankciók agyon csaptak. Na hát ez a képlet, de hogy ez így van-e, és hogy ez működőképes-e? Erről beszélgetünk Weinhardt Attilával, a Portfolio.hu elemző, vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is.
No, hát ez egy ilyen érdekes mahináció, amely első pillanatra vagy pillantásra még működhet is akár.
Igen, de végül nem ez lett a kidolgozott megoldás a jelen állás szerint, hanem egy egészen más típusú keret. Egyébként magával ezzel a felvetéssel, amit említettél, az volt a probléma, hogy ugye ugyanannyi gázt vásárolnak a nyugatiak, tehát önmagában nincs plusz, vagy nem is lett volna plusz rubel kereslet. Abban lehetett volna némi rubel erősítő hatás, ha valóban az orosz jegybankhoz kényszerítik, vagy valamilyen nagy kijelölt kereskedelmi bankhoz, hogy azon keresztül közvetlenül vegyen rubelt az adott nyugati gázvásárló, de végül ugye nem ez a megoldás történt, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy érdemben nem változik semmi. Nagyobb volt a füstje, mint a lángja ennek az egész sztorinak. Valószínűleg ebben szerepe volt a nyugati összezárásnak és az egységes tiltakozásnak, illetve hát annak, hogy azért azt az oroszok is szeretik betartani, és a nyugatiak is ragaszkodtak hozzá, hogy hát aszerint haladjunk, ami a szerződésben van írva.
Na most, már akkor várj egy picit. Azt nem értem, Attila, hogy azt akkor, az akkor szóba se került, hogy ami eddig euróban, meg dollárban, vagy bármiben lett fizetve, azt is rubelben, mert ugye a felületes szemlének azt tűnik, hogy eddig fizettetek euróba, barátaim, mostantól mindenkitől rubelt várunk el.
Hát a szavak szintjén erről volt szó, de aha, a gyakorlat az nem ez volt. Tehát igazából ez egy ilyen kommunikációs hadviselés, én azt gondolom, ahogy ugye ezt nyilván a harctéren is látjuk, hogy önálló buborékokban ugye az oroszok és az ukránok is tök mást kommunikálnak az egymásnak a veszteségeiről, vagy hogy ki hol éppen merre mit csinált. Nyilván ez egy nagyon szomorú ügy, és nehéz is benne tisztán látni. Ebben a gázügyi témában egy kicsit könnyebb volt a tisztánlátás, és itt is ugyanarról van szó, hogy egy ilyen információs háborút vív orosz fél és a nyugati fél, de gyakorlatilag azért az elég árulkodó volt, hogy múlt csütörtökre ígérték az oroszok, hogy akkor végül kidolgozzák, illetve bejelentik azt a tervet, hogy akkor mit is akarnak. Előtte nap este felhívta Vlagyimir Putyin a Mário Draghi olasz miniszterelnököt és Olaf Scholz német kancellárt. Ugye a két nagy nyugati gázvásárlóról van szó, nagy ügyfele a Gazpromnak. És nekik világosan, vagy hát nagyjából világosan elmagyarázta, hogy mit is akarnak. És ez szivárgott ki, és ebből lehetett már előre összerakni azt, amit majd az oroszok végül csütörtökön be is jelentettek, hogy gyakorlatilag a nyugati gázvásárlók szemében érdemben nem változik semmi, ugyanúgy fizethetik a pénzt Oroszország felé euróban, dollárban, vagy esetleg angol fontban. Oroszországon belül kell nyitniuk a Gazprom banknál, amely egy ilyen kijelölt intézmény ennek a folyamatnak, egy beiktatott új szereplő, tehát ezt meg ugye visszatérek rá, hogy azért ennek van jelentősége, beiktatott szereplő, mi a megnyitott számlára, és ott ez a bank egy technikai leváltást hajt végre rubelre, és utána ezt a rubel összeget fizetik tovább, küldik tovább a Gazpromnak, tehát végül is a könyvelésébe a Gazpromnak rubel kerül, de a nyugati gázvásárlók ugyanúgy euróban, dollárban vagy fontban indították el az utalást a saját országuk irányából.
Jó, hát akkor ez a nesze semmi fog meg. Jó, minden megy tovább.
Akkor mégse olyan zseni.
Maga rendjén, és egy tök jól bedobta ezt a témát. Mindenki ugye azon pörgött, hogy akkor jó van, akkor majd az lesz, hogy az orosz központi banknál kell váltani az ő általuk megszabott rátán, és akkor tök jól felerősíti a rubelt. Ami egyébként vissza is erősödött egész jól. Magától.
Vissza is erősödött, de annak viszont két másik oka van, illetve több oka is van, de két meghatározó. Az egyik az, hogy És egyébként érdemes visszatekerni az időkereket, hogy miért is jöhetett ez az orosz ötlet elő. Ugye a háborúnak a megindítása utáni hétvégén a nyugati jegybankoknak volt egy nagyon kemény húzása az orosz jegybankkal szemben, aminek a lényeg az az, hogy gyakorlatilag lefogták a náluk lévő, az orosz jegybank tulajdonát képező nemzetközi tartalékokat. Ez az orosz jegybanki tartalékoknak nagyjából a fele, tehát nagyjából egy 300-350 milliárd dollár, egy borzalmasan nagy összeg. Ezt azt mondták, hogy a hétfői hajnali piacnyitás óra már a jogi értelemben megteremtik azt a keretet, hogy ne lehessen végrehajtani az orosz jegybank által kiadandó likvidálásokat, tehát hogy ne tudják eladni se Amerikában, se Európában azokat az eszközöket, amelyeket hazamenekítve végül is a rubeljüket erősíteni tudná az orosz jegybank. Tehát gyakorlatilag beragadtak ezek az eszközök. Ez egy hatalmas összeg. Tehát kiütötték az orosz jegybank tartalékainak a felét, ami azért egy elég komoly dolog. És ez valószínűleg meglepte az oroszokat is. És ezért volt az, hogy a háború kitörése napjai környékén egyrészt beszakadt a rubel, másrészt az orosz jegybank azt csinált, hogy 9,5%-ról 20%-ra egy lépésben megemelte az alapkamatot, hát azért az egy elég komoly döntés. Másrészt elrendelte, hogy az összes orosz exportőrnek a megszerzett devizát azonnal 80%-os arányban be kell szolgáltatnia az orosz jegybanknak, hogy ugye elkezdje visszatölteni a leapadt tartalékokat. Na most ennek ugye van egy rögtön egy rubel keresleti oldala, tehát megszerzi az exportőr a bevételt, leváltja rubelre, és az a deviza összeg az szépen beszivárog az orosz jegybank tartalékaiba. De ez volt az a két tényező, ami nagyon jelentősen elkezdte visszaerősíteni a rubelt, illetve egy ilyen hóvégi adófizetési technikai hatás, és hát negyedik tényezőként annak a spekulációs hatása, amit ugye az orosz elnök bejelentett, hogy hát akkor majd rubelben akarják ők a gázszámlákat teljesíteni, és akkor még nem volt világos, hogy végül ezt hogy akarják elérni, és lehettek olyan szereplők, akik arra számítva, hogy majd úgyis megnő a rubel iránti kereslet, hát akkor előre betartalékolok, veszek belőle, és akkor majd utána szépen eladom nyerességgel. Na most viszont...
Mi a helyzet, napokban... bocsáss meg, mi a helyzet Szlovákiával, mert ott hirtelen mondtad, hogy összezárt a nemzetközi tábor az oroszokkal szemben, de a szlovákoknál volt olyan nyilatkozat, ami meg azt mondta, hogy hát mi mégis akkor inkább fizetünk rubelbe, ha ez kell.
Igen, tegnap délelőtt jött ki a gazdasági miniszternek egy nyilatkozata, vagy talán vasárnap este, hogy hát, ha nagyon ragaszkodnak hozzá, akkor végül is mi azért, hogy mindenképpen megkapjuk a gázt az oroszoktól, egyébként 85%-ban orosz importból kapják a szlovákok, tehát eléggé függőek, ahogy mi is. És akkor mondta, hogy hát hogy jó, hát nagyon, nagyon ragaszkodnak ehhez, akkor ezt megoldjuk. Aztán ugye jött a miniszterelnöki cáfolat. Pontos látni, hogy azért a szlovák kormányon belül nem teljesen egységes az álláspont ilyen ügyekben. Van szlovák kollégám, aki ennek részletesebben ismeri a hátterét, és mondták, hogy ezzel a gazdasági miniszteri nyilatkozattal nagyon nem kell foglalkozni. Tehát gyakorlatilag a miniszterelnök, a miniszternek a főnöke mondta azt, hogy na ez nincs így, úgyhogy ezt felejtsük el. Továbbra is euróba fogunk fizetni, és kész.
Azt kérdezi a hallgató, hogy elképzelhető-e, hogy a rubelért gáz, az a jelenlegi rendszer egy átmenet lehet a rubeles kereskedés felé. Tehát, hogy ez csak ilyen előkészítés, és ha legközelebb gáztárgyalások lesznek, akkor abban majd rubelt fognak írni. Vagy ez nem ilyen egyszerű?
Hát nem ilyen egyszerű. Ugye ezek itt hosszú távú szerződések, tehát azért itt akár 2035-2040-ig tartó szerződések is vannak érvényben. Ezeket csak úgy lehet újra tárgyalni, ha mindkét fél akarja. És ugye itt ez volt az egyik félelem nyugati oldalról, hogy az oroszok úgymond egyoldalúan akarják módosítani, és mivel ha abban nem mennek bele a nyugatiak, akkor ők ennek ürügyén tekerik a csapokat. Úgyhogy itt igazából ez fontos tudni, hogy ha csak egyik oldal lép, a szerződés szegés. Annak ugye akkor választott bírósági útja, aztán kijelölt nemzetközi bírósági útja, tehát azért az egy elég időigényes és macerás történet. De itt nem erről van szó. Ráadásul ugye, ahogy említettem, végül is ez egy Oroszországon belül megnyitott számlán egy technikai jellegű leváltás. A kérdésre visszatérve, ugye azért az orosz elnök, és utána számos döntéshozó már jelezte, hogy a gáz az csak az első húzás, és szépen át akarják állítani az összes főbb orosz exportterméknél a számlázást rubelre. Tehát a fémeknél, olajnál, szénnél és a legkülön műtrágyánál, tehát gyakorlatilag azért egyre szélesítenék a kört. Na most, ha az ugyanazon a nyomvonalon marad, amit a gáznál végül is most láttunk, akkor olyan nagyon nem történik semmi, ahogy beszéltük is az előbb. Ha viszont valami más típusú megoldást ötlenek ki, akkor igen, elképzelhető, hogy az a cél önmagában egyrészt tényleg az, hogy a rubelt megtámogassák, másrészt úgymond a nemzetközi piaci jelentőségét igyekezzenek azon keresztül fenntartani, kényszeríteni az orosz termékek vásárlóit, hogy mindenképpen tartsanak valamennyi rubelt, mert hát a saját export vagy import tevékenységükhöz valamikor időnként fel fog merülni, hogy abban kell fizetni. És azért vannak ilyen jellegű utalások az orosz vezetői nyilatkozatokban, hogy ezt a regionális deviza szerepét szeretnék erősíteni a rubelnek, azaz, hogy az elszámolásokban azért ez mégiscsak jelenjen meg, és ne a nyugati kemény valutákban, devizákban kelljen teljesíteni a leszállított termékeknek az ellenértékét. De egyelőre ebben tisztában nem látunk, ez egy folyamat, most a gáz volt az első lövés, hát ugye látjuk, hogy az most végül hova futott ki. De összességében azért arra felhívnám a figyelmet, az, hogy beiktatták a Gazprombankot ebbe az egész fizetési láncolatba, az azért jelent kockázatot az ellátás biztonságra. Szóval az orosz elnök is megmondta, hogy ha a számláknak az ellenértéke rubelben nem érkezik be a Gazpromhoz, akkor az indokot teremt arra, hogy leállítják az adott szereplő felé a szállítást. Úgymond nem fizetnek senkinek adományként ingyen, vagy nem szállítanak senkinek ingyen gázt. Na most azért lehet esetleg olyan technikai ok, ami miatt ez a leváltás a Gazprom bankon belül nem történik meg, és hogy hát, hogyha nem jut el a pénz a végső leszállítóhoz, hát akkor ez esetleg ürügy lehet.
Na arra, jó, de azért nem olyan egyszerű ám elzárni a csapot, mert ugye ez így van a sajtóban, hogy elzárjuk a csapot. Tehát hogy azért ezt így, ha komolyan elzárásról van szó, akkor azt be kell robbantani, meg egy csomó mindent kell csinálni, tehát nem olyan egyszerű sztori ez.
Technikailag sem egyszerű, arról nem is beszélve, hogy bezárni be lehet, de újraindítani már nem biztos, erről is beszéltünk szakértőkkel korábban, meg arról nem is beszél, hogy az oroszoknak szükségük van a bevételre, hát a költségvetésük nagy részét a földgáz és kőolaj bevételek jelentik.
Földgáz még nem is annyira, mert az egy kisebb jelentőségű, nagyjából 10%-os arányú bevételt okoz, az olajos már egy háromszor ekkora, tehát az sokkal fontosabb, de igen, valóban közös érdekazonosság van ebben az egész ügyben, tehát és ez látszik ebből a technikai megoldásból is, hogy persze megy a fenyegetőzés mindkét oldalon, és nyilván mindkét oldal saját befelé a közönségének üzen ezzel, hogy tessék, mi győztünk. Tehát ez olyan, hogy mondom, hogy ennek van egy ilyen kommunikációs háborús vetülete is, de gyakorlatilag valóban rászorulnak a nyugati bizonyos országok, nagyon jelentős függésben vannak orosz szempontból. Az oroszok meg egyszerűen a bevételre szorulnak rá, és valóban műszaki...
Haló!
Hát ez volt most, azt mondta, valóban műszaki, de sajnos elvesztettük Weinhardt Attilát itt, úgyhogy innen folytatjuk majd valamikor, de szerintem a legnagyobb részét átbeszéltük a dolognak. Műszaki értelemben véve nehéz megoldani, ezzel akarta befejezni, úgyhogy köszönjük szépen neki. Weinhardt Attilával beszélgettünk, a Portfolio.hu vezető elemzőjével a rubel és gázszállítás kapcsán.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében.